Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A templom és a Kálvária után megújul a kápolna is Nógrád szakálon. A fejlesztésre 25 millió forintot biztosít a kormány. Jelentette be Soltész Miklós államtitkár a Nógrád vármegyei községben. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozzátette. Ez része annak a törekvésnek, hogy a magyar falvak fejlődjenek és erősödjön a helyben maradás. Ehhez hozzájárul az utak állapota, a közlekedés megszervezése, de a templomok, a szakrális helyek is. A szlovák határhoz közeli faluban a kormány támogatásával legutóbb 25 millió forintból újultak meg a Nógrád szakáli kálvária stációi. Soltész Miklós emlékeztetett, a falu programban folytatódik az 5000 fő alatti települések templomainak felújítása. Büntető feljelentést tett Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Pride betiltása elleni parlamenti rendbontás miatt, közölte az országgyűlés sajtóirodája. A közlemény szerint a házelnök Bedő Dávid, Hatházi Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a legfőbb ügyészséghez az országgyűlés ülésén elkövetett rendbontás miatt. Magyarország egzisztenciája, boldogulása, biztonsága és békéje azon múlik, hogy a külpolitikában sikerül-e érvényesítenie érdekeit a nagyhatalmi térben és a szomszédságpolitikában egyaránt, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben. Magyar Levente a harmadik mini edukációs szakmai nap tájékoztatóján a helyi Kossuth Lajos gimnáziumban emlékeztetett: Magyarország a külpolitikai mozgástér hiánya és a rossz külpolitikai döntések miatt két világháborúba is belesodródott. Most pedig egy olyan korban vagyunk, amikor újra háborús veszély fenyegeti az országot. A szomszédunkban háború zajlik, Európa újra felfegyverzi magát, a világ nagyhatalmai között pedig napról napra nő a feszültség. Ez a helyzet nagyon hasonlít a 19. és a 20. század fordulójának időszakára, amikor a világ szinte alvajáróként belesodródott egy kataklizmába. Magyar Levente megerősítette, a politikai és diplomáciai tekintetben is ki kell maradni egy újabb megrázkódtatásból, például az orosz-ukrán konfliktusból és annak esetleges további eszkalációjából. A kormány 380 millió forint összegű forrásról döntött az egyetemi szakkollégiumok részére, ezzel is elismerve a szakkollégiumok hagyományát és jelentőségét. A mindennapi magyar politikai, gazdasági és tudományos életben betöltött kiemelkedő teljesítményét, továbbá a hallgatói tehetséggondozás terén végzett tevékenységüket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkárt idézve kiemelték, a szakkollégiumok nem csak értéket őriznek, hanem a magyar tehetséggondozás bástyái is. Az aranycsapat egy nemzet büszkesége, identitásunk része, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az aranycsapat tiszteletére tartott megemlékezésen a Szent István Bazilikában. Szili Katalin kiemelte, ezek a sportemberek szívvel lélekkel játszottak, büszkék voltak nemzetükre, s világhírűvé tették. Nem is akármikor, hanem két vesztes világháború után. Az aranycsapat megváltoztatta a világ futballját, a sztárok és a csapatszellem azóta jellemzi a modern labdarúgást. A virágvasárnap előtti szombaton, április 12-én keresztúti ájtatosságban kereszthordozással, szentírási szakaszokkal, elmélkedésekkel és versekkel emlékeznek Krisztus szenvedésére és kereszthalálára Pécs belvárosában. A pécsi egyházmegye Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére a húsvétre való készület jegyében évről évre, váltakozva a passióval és a városi keresztúti ájtatossággal idézi fel a Jeruzsálemben 2000 évvel ezelőtt történt eseményeket. Színház teremmé alakult a Galvani utcai hajléktalan ellátó nappali melegedője, Pindrós Csaba színművész volt az intézmény vendége. A színész előadása után fotózkodott és autogramot osztott a résztvevőknek. Az órákat vasárnap hajnali 3 órakor, két órára kell visszaállítani. Az óraátállítás néhány belföldi és nemzetközi vonat közlekedését is érinti. Míg a Volánbusznál Érd és Kiskunhalas térségében módosul az autóbuszjáratok közlekedése az óraátállítás miatt, közölte a MÁV Inform a honlapján. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, helyenként kiadós mennyiség hullhat, míg az északkeleti tájakon számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél élénk marad, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Enyhe javulás a pápa állapotában. Fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Enyhe javulás a pápa állapotában, fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatást adott a Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa egészségi állapotáról. A pápától szerdán vért vettek. Az értékek normálisak voltak. Folytatódik az oxigénellátás fokozatos csökkentése, és a pápa minden nap a kápolnában koncelebrál a szentmisén. Pillanatnyilag nem fogad látogatókat, folytatja a pihenést, a terápiákat, és kicsit dolgozik. Enyhe javulást figyeltek meg Ferenc pápa motorikus képességei és légzése terén, valamint beszédében. Aki 6 napja lábadozik a Szent Márta házban, miután 38 napos kórházi kezelést kapott a Gemelli kórházban. Pénteken értesült a Myanmart és a Tájföld egy részét sújtott 7,7 erősségű földrengésről, amely komoly károkat, katasztrófákat, haláleseteket és sérüléseket okozott. A pápát értesítették a myanmari földrengésről, és imádkozik a sok áldozatért, számol be a szentszéki sajtóiroda. A pápa állapota stabil, légzése és motorikus képességei enyhén javultak, valamint hangja is, amelyet, amint arról az orvosok a múlt szombati sajtótájékoztatón beszámoltak, a kétoldali tüdőgyulladás károsított. Eközben folytatódik az orron keresztüli magas áramlású oxigénterápia, fokozatos csökkentése nappal, és megkezdődött az éjszakai csökkentése is. Szerdán a pápán vérvizsgálatot végeztek, s a vizsgálatok eredménye normálisnak tűnt. A pápa napjai a vatikáni Szent Márta ház második emeletén telnek terápiák, imák, pihenés és egy kis munkatevékenység váltakozásával. A dikasztériumok dokumentumokat küldenek a pápának, aki minden nap a Szent Márta ház második emeletén levő magánkápolnában szentmisét koncelebrál, és jó a hangulata. Jelenleg nem fogad látogatókat, és a nap 24 órájában orvosi és egészségügyi csapat veszi körül, és látja el szükségleteit. Természetesen jelen vannak a magántitkárai is. Ferenc pápa távolról követte Roberto Pasolini atya, a pápai ház prédikátorának a 6. pálteremben megtartott péntek délelőtti elmélkedését, ahogyan a Gemelli kórházból követte a nagybőjti lelki gyakorlatot. Ami a következő napok programját illeti, a vasárnapi úrangyalaimádság előtti beszédét az előző vasárnapokhoz hasonlóan írott formában közzéteszik. Jelenleg nem várható olyan újdonság, hogy Ferenc pápa kitekint az apostoli palota ablakából, mint ahogy március 23-án vasárnap kinézett a Gemelli kórház 5. emeletén levő erkélyről, mielőtt elhagyta volna az intézményt. Nincs utalás a húsvéti szertartásokra sem, amelyek naptárát csütörtökön hozták nyilvánosságra. A részletekről, különösen az Urbi et Orbi áldásról és Carlo Acutis szenti avatásáról, amelyet április 27-én tartanak a Szent Péter téren, a későbbiekben adnak tájékoztatást a pápa javulásának függvényében. A szentszéki sajtóiroda szerint egyelőre korai feltenni ezt a kérdést. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A Szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ. A virágvasárnapi szentmisétől a húsvéti szent 3 nap szertartásain át Carlo Acutis szenti avatásáig, mely az irgalmasság vasárnapján a serdülők jubileuma keretében lesz, vagyis április 13-ától 27-éig nyilvánosságra hozták az ünnepi időszak liturgikus kalendáriumát. Ferenc pápa egészségi állapotának alakulásától függ esetleges részvétele a szertartásokon. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a húsvéti időszakhoz kapcsolódó szentmisék és szertartások menetét. Április 13-án, virágvasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren tartják meg a szentmisét, mellyel Jézus jeruzsálemi bevonulására és pasiója egyes mozzanataira emlékezünk. Április 17-én nagycsütörtökön délelőtt 9:30 a Szent Péter bazilikában mutatják be a krizma szentelő szentmisét. Április 18-án nagypénteken délután 5 órakor a Szent Péter bazilikában kerül sor Urunk szenvedése szertartására. Április 18-án nagypénteken, ahogy minden évben, idén is megtartják a fáklyás keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál a hívek részvételével. Április 19-én nagy szombaton este 7:30 kezdődik a húsvéti imavirrasztás, mely előkészít minket a húsvét vasárnapi feltámadás örömére. Április 20-án húsvét vasárnap délelőtt 10:30 a Szent Péter téren kerül sor a szentmisére, valamint az Urbi et Orbi áldásra. Április 27-én húsvét második vasárnapján, az Isteni Irgalmasság vasárnapján délelőtt 10:30 a Szent Péter téren szentté avatják boldog Carlo Acutist a serdülők jubileumának keretében. A Szentszék sajtóközpontja arról tájékoztatott továbbá, hogy a következő hetekben meg kell várni a pápa egészségi állapotának javulását ahhoz, hogy mérlegeljék esetleges részvételét és annak módját a nagyheti szertartásokon. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. Ferenc pápa március 23-án vasárnap délben tért vissza otthonába, a vatikáni Szent Márta házba. A pápát kezelő orvosi csapat koordinátora, Sergio Alfieri professzor, hétfőn már ismét munkába állt a római Gemelli kórházban, március 25-én pedig a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában beszámolt a Szentatya 38 napos kórházi tartózkodásáról. Ez alatt az idő alatt Alfieri professzor mindig a Szentatya mellett volt, ő gondoskodott a külső és a belső kommunikációról is, de hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa kórházi kezelése, ellátása számos kollégájával együtt végzett csapatmunka volt. Mint arról beszámoltunk, Sergio Alfieri, aki egyben a Szent Szív Katolikus Egyetem professzora, felidézte, hogy a legrosszabb pillanat február 28-án délután következett be, amikor Ferenc pápa állapota tovább romlott hörgő-görcsös rohama miatt. A környezetében lévő személyeket, akik őszintén, mint egy édesapaként szeretik a Szentatyát, könnyekig meghatotta a helyzet súlyosbodása. Mindnyájan tisztában voltak annak a veszélyével, hogy a pápa esetleg nem éli túl az újabb krízist. A kezelő orvosoknak választaniuk kellett, hogy vagy feladják a küzdelmet, vagy tovább próbálkoznak minden lehetséges gyógyszerrel és terápiával, vállalva a többi szerv károsodásának nagyon nagy kockázatát. És végül ezt az utat választottuk, mondta Alfieri professzor az interjúban, hangsúlyozva, hogy mint sok más alkalommal, most is a pápa döntött. Próbáljatok meg mindent, ne adjuk fel! Az orvosi csapat minden tagja is ugyanezt gondolta, és senki sem adta fel a küzdelmet. Ferenc pápa mindig éber volt, és azon a szörnyű éjszakán, amikor az állapota még súlyosabbá vált, megértette, hogy halálos veszélyben van. Kezelő orvosaival együtt ő is érezte annak a lehetőségét, hogy nem éli túl az éjszakát. Azonban kórházi kezelésének első napjától kezdve kérte, hogy mindig mondják meg neki a valóságot, egészségi állapotára vonatkozóan. Ezért voltak részletesek a rendszeresen kiadott orvosi közlemények, amelyeket a titkárok kiegészítettek a többi információval, és amelyeket azután a pápa jóvá hagyott. Soha semmit nem változtattak meg, soha semmit nem hagytak ki, nyilatkozta Sergio Alfieri orvos, hozzátéve, hogy a pápát olyan emberek veszik körül, akik most már szinte olyanok, mint családtagjai, mindig mellette vannak. Az első krízis alkalmával, amikor a kezelés folytatása mellett döntöttek, napokig kockáztatták a vese és csontvelő károsodást, de a pápa szervezete reagált a kúrára, és megszűnt a tüdőfertőzés. A második válságos helyzet ezután a legnehezebb időszak után következett be, amikor a pápa evés közben félrenyelt, és a falat a légutakba került. Ez volt a második igazán kritikus pillanat, mert az ehhez hasonló esetekben azonnali segítség hiányában bekövetkezhet a hirtelen halál, valamint újabb tüdőkomplikáció léphet fel, amely már eleve a legveszélyeztetettebb szerv volt a pápa esetében. Ez egy újabb szörnyű élményt jelentett, mondta Alfieri professzor, rámutatva, hogy a pápa mindig tökéletesen tisztában volt a helyzetével. A pápa kezelő orvosának véleménye szerint éppen ez a tudatossága is közrejátszott abban, hogy életben maradt. Ennek a meggyőződésének az alátámasztására a Gemelli kórház professzora felidézte a Szentatyával folytatott régebbi beszélgetését. Amikor megkérdezte a pápától, hogy hogyan tudja fenntartani ezt az életritmust, ő mindig azt válaszolta, hogy van módszerem és szabályom. Azon túl, hogy nagyon erős a szíve, hihetetlen erőforrásokkal rendelkezik. A professzor szerint ehhez az is hozzájárult, hogy az egész világ imádkozott érte, majd utalt egy tudományos kiadványra, amely szerint az ima erőt ad a betegeknek. A kétszer is menthetetlennek tűnt helyzet után, az egész világ imáitól követve egyfajta csoda történt. A pápa természetesen nagyon együttműködő beteg volt, minden terápiát panaszkodás nélkül végzett. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a pápa február 14-én miért döntött úgy, hogy kórházba menjen, Alfieri professzor emlékeztetett rá, hogy már napok óta beteg volt, de ellenállt, mert valószínűleg eleget akart tenni a jubileumi kötelezettségeinek. Amikor egyre nehezebben kezdett lélegezni, megértette, hogy nem várhat tovább. Nagy fájdalmak közepette, és talán egy kicsit komoran érkezett a Gemelli kórházba, de néhány óra múlva visszanyerte jó kedvét. A pápa a közismert jó humorára utalva, a professzor elmesélte, hogy a Szentatya gyakran mondja, még élek, és rögtön hozzáteszi tanácsát, ne felejts el élni és jó hangulatban maradni. Teste fáradt, de a feje egy 50 évesé. Ezt még kórházi tartózkodásának utolsó hetében is bizonyította, ugyanis amint egy kicsit is jobban érezte magát, kérte, hogy vigyük körbe a kórteremben. Megkérdeztük tőle, hogy szeretné-e, ha bezárnánk a fekvő betegek szobáit, de ő inkább a többi beteg tekintetét kereste. A kerekes székben egy nap ötször, talán még többször is elhagyta a szobát, számolt be róla Alfieri professzor, majd felidézte a pizza vacsorát. Erre hogyan került sor? Tette fel a kérdést a Corriere della Sera olasz napilap újságírója. Az orvos válaszában elmondta, hogy a pápa pénzt adott az egyik alkalmazottnak, és pizzát hozatott mindazoknak, akik aznap gondozták. Állapota folyamatosan javult, és Alfieri professzor akkor jött rá a pápa döntésére, hogy visszatér a Szent Márta házba, amikor egy reggel így szólt: még élek, mikor megyünk haza? Másnap kinézett az ablakon, a mikrofonért nyúlt, és megszólította a sárga virágos hölgyet. Alfieri professzor számára ez egyértelmű jelzés volt, hogy visszanyerte életerejét. Az elkövetkező időszakban az orvosok által meghatározott 2 hónapos védett lábadozás azt jelenti, hogy a pápának kerülnie kell a személyekkel, csoportokkal, gyermekekkel való érintkezést, hiszen újabb fertőzések hordozói lehetnek. De ő a pápa, és nem mi vagyunk azok, akik megszabhatjuk viselkedését, mondta Alfieri professzor, aki az interjúban visszaemlékezett arra a megható pillanatra is, amikor Ferenc pápa a legmélyebb krízis idején néhány percig megszorította a kezét, mint egy vigasztalást keresve. Végül a pápa a kezelő orvosa annak az örömteli pillanatnak a felidézésével zárta a interjúját, amikor a Szentatya fehérbe öltözve ismét pápaként elhagyta a Gemelli kórház 10. emeleti szobáját. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Az apostoli penitenciária 35. belső fórumának résztvevőihez írt üzenetében a pápa arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az irgalmasság szolgái, miközben elkísérik a híveket a kiengesztelődés, a szív megújulása útján. A március 24-e és 28-a között megrendezett esemény a gyóntatók számára nyújtott folyamatos továbbképzés tekintettel a szentségi szolgálatuk jelentőségére. Március 27-én kelt üzenetében Ferenc pápa utalt rá, hogy a belső fórumra, a gyóntatók továbbképzésére a 2025-ös szentév nagybőti időszakában kerül sor, ami a megértés, a bűnbánat és Isten kegyelme befogadásának az ideje. Az irgalmasságot ünnepelni, különösen a jubileumi zarándokokkal kiváltság. Isten kegyelme az irgalmasság szolgáivá tett minket, ezt az ajándékot azért kapjuk, mert mi magunk voltunk és vagyunk az elsők, akik megtapasztalhatjuk az ő megbocsátását, írta üzenetében Ferenc pápa. A Szentatya arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az imádság emberei, mert az imádságban gyökerezik szolgálati tevékenységük alapja, amely révén kiterjesztik Jézus művét, aki továbbra is és mindig megismétli: én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél, idézte Jézus szavait a Szentatya János evangéliumából. Ebben a jubileumi évben visszhangozzanak az egész egyházban az Úrnak ezek a szív megújulásáért mondott felszabadító szavai, amelyek az Istennel való kiengesztelődésből fakadnak, és új testvéri kapcsolatokat nyitnak meg. A béke, amelyre olyan nagyon várunk, szintén az irgalmasságból fakad, csak úgy, mint a remény, amely soha nem csal meg, írta az apostoli penitenciária által szervezett belső fórum résztvevőinek szóló üzenetében a Szentatya. Megköszönte a gyóntatóknak nélkülözhetetlen szentségi szolgálatukat, majd áldását adta rájuk, azért fohászkodva a szűzanyához, hogy tartsa meg őket Krisztus szeretetében és türelmében. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Március 27-én csütörtökön este vette kezdetét, és március 30-áig tart Paul Richard Geleger érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár magyarországi útja. Pénteken részt vett az 1930-tól 45-ig a II. Világháború éveiben is Budapesten szolgáló apostoli nuncius Angelo Rotta érsek halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Rotta érsek 1965-ben halt meg, 1995-ben a Yad Vashem a világ igaza kitüntetéssel ismerte el a zsidók megmentésére tett erőfeszítéseiért a holokauszt idején. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia X fiókjában közzétett program szerint Geleger érsek látogatása március 28-án pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel való találkozójával kezdődik. Ezt követi a magyar nagykövetek éves konferenciáján elhangzó beszéde, majd részt vesz a Rotta érsek haláláról szóló megemlékezésen. Végül Geleger érsek találkozik Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel, Veres András püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia elnökével, valamint Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti, Ternyák Csaba Egri, Udvardi György veszprémi érsekkel és Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi görögkatolikus metropolita érsekkel. Március 29-én szombaton Geleger érsek a pannonhalmi Szent Márton Bencés Kolostor közösségét keresi fel, és a pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaival találkozik. Magyarországi látogatásának utolsó napján, március 30-án, vasárnap, Szent Misét mutat be a budapesti Szent István Bazilikában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Ezen a földön görbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, s összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Földön körbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik. Mert új eget és egy új földet várunk, új folyókban úszunk majd, és új hegyeket mászunk. Ez a bolygó nem az igazi világunk, itt csak utazunk. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik. Megérkezik.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai Lange Lilla és Szabó Máté a Betesda fürdőbeli csoda nagybőjtre vonatkozó mondani valójáról beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Nagy szeretettel köszöntjük a tisztelt rádió hallgatókat. A Hitvalló mai adásában Lange Lilla és Szabó Máté a beszélgető társaim, akik a Fráter György Katolikus Gimnázium végzős diákjai. Nagybőjti időszakban vagyunk. A nagybőjti szentmiség egyikében hallottuk azt az evangéliumi szakaszt, amelyre szeretnénk mai adásunkat felépíteni.
Evangélium Szent János könyvéből. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett lyukkapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította, akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte, Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki, kelj föl, vedd ágyadat, és járj. Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre. Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik, aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat, és járj. Megkérdezték tőle, kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj. A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki, látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert minden szombaton cselekedte.
Ha arról kérdeznélek benneteket, hogy hogyan tudnátok összefoglalni saját szavaitokkal az iménti evangéliumi szakaszt, akkor mit emelnétek ki, hogy mondanátok el ennek történetét?
Az evangélium egy olyan történetről mesél, ahol Jézus ismét a szavaival tett csodát egy nagyon beteg emberen, aki ráadásul már 38 éve reménytelenül küzdött a betegségével, és senki nem segített rajta, de Jézus ezt az embert észrevette, és mint mondtam, a szavai erejével pusztán, hogy mondta neki, vegye az ágyát és járjon, ez az ember meggyógyult. Mindenki kérdezte tőle, hogy ki volt az, ő nem tudta megmondani, de aztán később találkoztak is, és már mindenki tudta, hogy Jézus tett csodát, ám ez szombati napon történt, így ebbe is bele tudtak kötni, pedig Jézus megint csak jót tett az emberiséggel.
Elhangzott a helyszíne a csodatételnek, a Betesda nevű fürdő. Egy bő másfél-két évtizeddel ezelőtt hallottam azt, hogy régészeti kutatások feltárták Jeruzsálemben, hogy valóban létezett ez a Betesda fürdő, addig sokan úgy gondolták, hogy ez az evangéliumi történet egy kitalált történet, és nem túl régen, ahogy említettem, megtalálták a régészeti leleteit ennek az 5 oszlopcsarnoknak, amely valóban egy gyógyulásra szánt hely volt, egy gyógyfürdő volt abba a korba. Talán kiemelném először azt a kifejezést a evangéliumi szakaszból, ami két igét tartalmaz. Jézusról mondja az evangélium, hogy megtudta, hogy 38 éve beteg ez a szerencsétlen, és megszólította. Vajon mi kellett ahhoz, hogy megtudja Jézus ezt az információt, és hogy megszólíthassa ezt a beteget?
Az Isten cselekedetei soha nem véletlenül történtek. Jézus is bizonyára szándékozott segíteni ennek az embernek, akit minden társa semmiben nézett, nem vett észre, nem segített, és ez az ember pedig ember tudott maradni köztük, annak ellenére, hogy mennyi elutasítással találkozott. Jézus, én úgy gondolom, hogy mindent tudott, ezt is tudta, és mivel ő isteni, ezért tudott rajta segíteni, megkereste őt, és nem véletlen az, hogy ezt a történetet ismerjük, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hiába az emberek elfordulnak, Jézus megkeres és segít.
Olvashattuk a Szentírási részben, hogy sokan voltak a fürdőben, betegek, sánták, bénák és vakok. Valószínű belőlük hiányzott az a Istentől jövő gondviselés és szeretetteljes odafordulás embertársaink iránt, ami megvolt Jézusban, hiszen ők arra törekedtek, hogy nekik a fájdalmuk lecsökkenjen, gyógyuljanak, azért mentek oda, nem pedig azért, hogy ott van még egy embertársam, és megfogjam a kezét, megpróbáljam levezetni oda. Egy kicsit önzőek lehettek, hiszen a saját gyógyulásokat ugye sokkal fontosabbnak tartották. Egyrészt ez érthető is, hogy saját magunknak a fájdalmát próbáljuk könnyíteni, de ugyanakkor lehetséges lett volna az is, hogy egyszer-egyszer egy-egy segítőkar oda nyúlt volna a beteg ember felé, lekísérve őt a gyógyító vízhez. Csak ugye az ember az előfordul, hogy önző és csak a saját magának akarja a jót, és kicsit, mintha úgy érezhették volna az ott lévők, hogyha leállok neki segíteni, akkor lehet, hogy nekem már nem lesz hely.
Sok helyen olvasunk a Szentírásban, az evangéliumokban csodálatos gyógyításokat Jézus által. Ezek többsége két személy párbeszéde, a beteg ember és Jézus párbeszédéből áll. Többnyire a beteg ember szólítja meg Jézust, hogy meg akar gyógyulni, Jézus hitet kér tőle, és valamilyen úton módon visszaadja az egészségét. Van ennek a történetnek egy egyediség, ami kiemeli a többi gyógyítás történetből. Mi lehet ez?
Való igaz, hogy nagyon sok történet szól a jézusi csodatevésekről, és itt Jézus az, aki keres, aki megtalál, és nem a beteg szólítja meg Jézust, és nem a beteg keresi a gyógyulás reményét Jézusban. Ez a beteg is keresi a reményt, de eddig mind hiába. Jézus viszont megszólítja, megkeresi, egyenlővé válik azáltal, hogy ő megy oda, és ott van az is, hogy itt most nincs olyan, mint a más történetekben, hogy vannak barátok, vagy valahogy oda kerül Jézus. Itt nincs semmilyen segítő szándék az emberekben, itt csak Jézus és a beteg ember van.
Különösen is megdöbbentő ez a történet abból a szempontból, hogy megörökíti az evangelista számunkra azt, hogy mennyi ideje szenved ebben a betegségben ez a szerencsétlen ember. Olvassuk azt, hogy 38 esztendő. Úgy emberileg is szinte felfoghatatlan és elképzelhetetlen, hogy majdnem 4 évtizeden át senki ne vegye észre ezt a beteget és ne segítsen neki. De ugyanakkor az is elképesztő, hogy hogyan tudott megmaradni ez a beteg épeszű normális embernek, hogyan tudta meghagyni a hitét, a reményét, a gyógyulásba vetett bizalmát. Próbáljuk meg a történetet megközelíteni azzal, hogy azonosulunk a szereplőkkel. Először a beteg ember oldalával azonosulva, milyen tanúságokat tudunk levonni a magunk életére?
Elsősorban a beteg ember ugye nagyon kitartó volt, hiszen volt neki egy célja, elsősorban az, hogy meggyógyuljon, ezért próbált törekedni, hogy odajusson a gyógyító forráshoz, a vízhez, és ezt a mélységes kitartását láthatjuk benne, hogy hiába nem jutott el ahhoz a vízhez, de mindig vágyott arra, hogy valaki segítsen. Kitartóan volt ott, hogy hát ha lesz valaki, aki észreveszi, egy jó szándékú ember, mondhatni, várta azt az egy embert, azt a pillanatot, amikor az Isten felé fordul, úgymond, és segít rajta, könyörül rajta.
Nagyon könnyű emlegetni azt, hogy 38 évig beteg volt, de ha igazán belegondolunk, én például nem is éltem még 38 évig, nem lehet ezt úgy tekinteni, mintha tudnánk, miről beszélünk, mert ez csak az az egy személy tudta, aki már 38 éve beteg volt, és talán már el is felejtette, hogy milyen az, amikor élheti az ember azt az életet, amire teremtették, és számomra hihetetlen, hogy nem változott meg a személyisége, nem változott meg, mint ember, és nem fordult ki önmagából, nem vált keserűvé, és nem vált teljesen reményvesztetté. Úgy tekintett az emberekre, mint önmagára, és önmagára, mint másokra. Megvolt az egyensúly a lelkében, ami nagyon fontos, és az, hogy őt gyógyította meg Jézus. Azt is mondhatjuk, hogy Jézus cselekedetei nyilvánvalóvá váltak, nem hiába volt ő beteg, nem hiába ő volt az, akit meggyógyított. Nagyon fontos része a történetnek, az egész evangéliumi résznek.
Én is úgy gondolom, hogy az egyik legfőbb tanulsága a történetnek a beteg oldaláról megközelítve, hogy a mai felgyorsult világban már kétségbe esünk azon, ha valami nincs ott azonnal, ahogy akarjuk, valami nem úgy alakul az életünkben, hogy elterveztük a napunkban, nincs elintézve valami határidőre, és amikor ilyen történetet olvas az ember, hogy valaki 38 éve beteg, úgy elszégyeli magát, hogy ó, ahhoz képest az én türelmetlenségem, meg az én dolgaim mennyire kicsinyek ehhez képest. Tehát ez az ember valóban egy türelmes, egy Istenben bízó, egy nyugodt, egy békés természetű ember tudott maradni. Nézzük meg most a történetet afelől a szereplő felől, aki nincs benne a történetben, aki hiányzik számunkra, az az ember, akinek ott kellett volna lennie a beteg szolgálatára. Ha vele azonosítjuk magunkat, vagy ebből a szemszögből nézzük a történetet, akkor is nagyon sok mai életre lévő következtetést tudunk levonni. Mik ezek?
Talán a legfontosabb szereplő az, aki éppen hiányzik a történetből. A mai életünkben mindenképp fontos, hogy legyenek az emberi kapcsolatok olyan mélyek, hogy észrevegyük egymáson, mikor kell segítő kezet nyújtani. Gyakran nem is tudják az emberek, hogy mennyit jelent egy-egy bátorító szó, hogy mennyit jelent, hogyha odafigyelünk és segítünk, vagy hogyha csak érdeklődünk, hogy segíthetünk-e. Velem már volt ilyen, hogy nem is gondoltam, és ezzel a szemmel ugye én látom az ő problémáját, ő nagyon nagynak látja az ő gondját, pedig ugye itt is olvashatunk a 38 évi betegséghez, mik azok a gondok, amik a mai napokban, vagy az életünk során az apróbb gondok, mert ugye vannak, akiknek tényleg kijut a bajból, de némelyik gondot mennyire felnagyítjuk. És azok az emberek kicsinek látják, de mégis megkérdezik, és nagyon sokat jelent, hogyha tudunk beszélni, hogyha tudunk segítséget kérni, vagy hogyha nem kérnek, de úgy is segítünk, és mi kérdezünk. Nagyon fontos, hogy mi is kérdezzünk, és segítsünk, hogyha tudjuk, hogy kell.
Tudja, ez a harmadik személy, aki nem volt jelen a történetben, nem is volt ott soha a beteg mellett, hogy segítsen neki. Még ha meg lett volna rá a lehetősége, és inkább azt harasztotta, hogy nem segít neki, úgymond a könnyebbik utat. Ugye Jézus meg is kérdezte, amikor megszólította a beteget, hogy akarsz-e meggyógyulni. Egy választás elé állította, hogy 38 évi szenvedés után elhiszed-e azt, hogy én meggyógyítalak, vagy pedig azt mondod, hogy nem hiszel nekem, és a hátralévő életedet is betegként kell élned. A beteg pedig azt felelte, hogy Uram, nincs emberem, tehát ebben benne van az is, hogy már nagyon régóta szeretett volna meggyógyulni, csak eddig nem adódott meg neki az a lehetőség, az a segítő kéz, amely felemelte volna, és meggyógyította volna.
Nagyon sok ember van, aki ilyen választás elé kerül, hogy akar-e, de lehet, hogy nem, hogy megváltozott, reményvesztett, vagy egyszerűen csak nem lát kiutat, vagy nem akar változtatni az életén. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk embertársainknak, az is kell, hogy ők is akarják, és ha bármilyen gond adódik az életben, nem magánnyal kelljen szembenézniük, ők is akarják és befogadják azt a segítséget, amit mások adhatnak nekik.
A 38 éve beteg ember története a Betesda fürdőben tehát nagyon sok mindennap életben kézzelfogható tanúságot tartalmaz számunkra, keresztények számára. Észrevetjük benne Jézusnak a odafigyelését, ahogy ő észreveszi, ki az, aki szükséget szenved, s adódik a kérdés főleg nagybőjtben, hogy én vajon észreveszem-e, hogy mások körülöttem milyen gonddal, bajokkal küszködnek. Tudjuk, hogy nem csak testi betegségek léteznek, hanem lelki betegségek, és ebben talán sokkal többen szenvednek, és nagyobb megpróbáltatás a mindennapokban. Aztán vizsgáltuk azt az adásban, hogy milyen lehet a beteg embernek a lelkülete. Megtanulhatjuk tőle a türelmet, azt, hogy nem veszítjük el a reményt, kilátástalan helyzetekben sem, hogy megmarad az Istenbe vetett bizalmunk, hogy nem harcolunk az egész világgal, nem másokat okolunk a bajunk miatt. És végül megtaláltuk a gyönyörű párhuzamot azzal a harmadik személlyel, aki hiányzik a történetben, az emberrel, akinek ott kellett volna lennie. És bizony ez is elgondolkodtatásra késztett bennünket, hogy mi hányszor megyünk el érzéketlenül embertársaink mellett, amikor nem vagyunk embere annak a másik személynek. Adásunk végén, a nagybőjti időszakban szeretnénk az evangéliumban hallott szakasz nyomán Krisztussal együtt másokra jobban odafigyelőbb személyekké válni, a saját gondjainkat, bajainkat türelmesebben viselők, és leginkább olyanok, akik észreveszik embertársaikat és odafigyelnek rájuk. Nagyon fontos az imádság és a böjt, a lemondás gyakorlása a nagybőjti időszakban, de legalább annyira fontos a harmadik dolog, a jó cselekedetek, az alamizsna, és ebbe beletartozik az is, hogy a másik lelkével foglalkozok, az időmből adok, a segítségemet nyújtam, meglátom az embertársaimat. Akkor van értelme a nagybőti testi és lelki gyakorlatoknak, hogyha ezek megnyitnak engem, a fele barát, és azon keresztül az Isten felé is. Az adás végi imádságunkban erre a szándékra kérjük az Istennek az áldását. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Luci Tamás atyát és a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjait, Langel Illát és Szabó Mátét hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Közelkép című portréműsorunkat, melyben ellátogatunk az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolába, ahol a Szent Évről tartott előadás dr. Makkai László görögkatolikus atya. Ezt követően az EKKE műsora a Líceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a korea esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban szó lesz a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségekről, valamint bemutatjuk a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatait is. A 3 órai híreket követően Közélet című műsorunkban beszámolunk arról, hogy rekordszámú jelentkezője van az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a 2025-26-os tanévre. Szólunk arról, hogy új rendezvényszervező divízió segíti Eger kulturális életét, valamint az EKMK áprilisi programjait is megismerhetik. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Én vagyok atyáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Mózes erre eltakart arcát, nem mert az Istenre tekinteni. De ő így beszélt hozzá tovább, láttam népem nyomorúságát, és hallottam jaj kiáltását. Olvasom a kivonulás könyvében. Mózes, amikor Isten nevét kérdezi, az ő személyes megnyilatkozását várja, és nem valami elvont Isten ismeret közlését. Mint egy biztosítéknak kéri Isten nevét. Mert ha ő megnevezi magát, akkor el is kötelezi magát. Így történt Ábrahám, Izsák, Jákob esetében is. Sorsuk egy-egy döntő fordulatában megszólalt bennük az Isten, és gondviselő akaratának útjára irányítja őket. Nem természeti erő, nem kozmikus hatalom ez az Isten, hanem az ígéret Istene. Az Isten név kettős jelentést akar. Egyfelől a mindenség magyarázatának végső elvét, másfelől azt a végtelen személyes cselekvőt, aki mindent kigondol, létrehoz, fenntart és maga felé irányít. Csak Istenről mondhatjuk el, hogy belső léte által ott van abban is, aki elfogadta létét, és abban is, aki kétségbe vonja. Azért, mert ő nem egy ismerett tárgyasok közül, hanem az, akihez minden lét, érték és törvény konvergál. Immanenciája épp oly abszolút, mint transzcendenciája, vagyis éppen úgy jelen van a világban, mint ahogy távol van tőle. Az ember számára is ő a legközelebb és a legtávolabb, a legnyilvánvalóbb és a legelrejtettebb, legbizalmasabb és legidegenebb. Ez a kettősség az embertől egyrészt az egyre mélyebben átélt igent követeli, ugyanakkor másrészt megengedi végzetes lehetőségét is. De még a nem lehetősége is az igent szolgálja, amennyiben kiemeli az ember szabadságát és igazolja a személyes méltóságát. Élet, akiért minden éled, s aki adsz nékem életet. Élet, ki vagy nékem élet, s aki nélkül porba térek. Élet, aki újra serkent, s aki nélkül vesztek mindent. Életet adó élet vagy te, méltó minden szeretetre.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb a az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy,